Remélem mindenki érzi benne a felszólító módot, mert a magyar nyelvnek megvan ez a szépsége. Az első két igeverset a Károli Bibliából fogom felolvasni, megnéztem a néhány fordítást, és igazából ezt tetszett a legjobban, méghozzá azért, mert nagyon egyszerű. Szóval úgy teljesen egyszerűen a Zsoltár 118-ból a 8. és 9. vers mindenki számára könnyen érthető. Szóval Zsoltár 118, 8-as és 9-es. Jobb az Úrban bízni, mint emberekben reménykedni. Jobb az Úrban bízni, mint főemberekben reménykedni. Aztán van még egy nagyon kedvenc igeversem, és akkor ezt már az új fordításból fogom felolvasni, a példabeszédekből. Nagyon tetszik ez az igevers, de vigyáznom kellene, hogy erről kezdjek el beszélni, a példabeszédek 3-5. Szóval bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj. Azért ez se lenne egy rossz téma, maradjunk annyiban. De szóval bizalom. Megpróbáltam kicsit kutagodni, mert ugye a Google a barátunk. Hát nem találtam igazán jó megfogalmazást, magyarázatot, hogy mit is jelent ez a szó. Pedig mindannyian használjuk, és mindannyian értjük. És tudjuk is, hogy mit értünk alatta. Tudjuk azt, hogy van jelenlegi vetülete, van egy kicsi, ami a jövőbe mutat, van benne, amit a múltban összeszedtünk, kialakul, használjuk. Hát és persze tudjuk azt is, hogy van pozitív, meg negatív múltbéli emlék, amelyik azért elősen hatással van a bizalmunkra a másik felé. És hát mindegyiknek vannak az életében olyan emberek, akikben bízik, meg olyanokban, akikben nem annyira bízik, vagy akikben egyáltalán nem bízik. Tehát ez embere válogatja. Azt is tudjuk, hogy ez egy mozgó dolog, mert van, hogy bíztam benne, de elveszíti a bizalmamat, és van, hogy csomó időt kapcsolatban vagyok bele, és megnyeri a bizalmamat. Aztán megint más kérdés, hogyha az embernek munkahelye van, és kollégái vannak, mert hát ugye őket már nem nagyon lehet megválogatni, többé-kevésbé. És hát azért valahol ott is ki kell találni azt, hogy ki az, akiben bízok, milyen fokig bízok, és így tovább. Még érdekesebb tud lenni a dolog, hogyha olyan helyzetben vagy, hogy beosztottaid vannak. Hogy ki az, akire... Valahogy lehet ugye bízni egy feladatot, de fogni kell a kezét, mert különben nem lesz belőle semmi. A másikra rábízhatod, de ha látod a végeredményt, akkor alaposan nézd át, mert nem biztos, hogy azt a precizitást hozza, ami elvárt. És hát ugye van az a, hogy is mondjam, ideális eset, amikor rábízod, és tudod, hogy az lesz a végeredmény, amit várunk. És nem kell vele tovább foglalkozni. Ez azért elég ritkásan szokott előfordulni, mert hogy ennek van egy ki nem mondott vetülete. Ha találkozol egy ilyen emberrel, aki rábízol, és nem kell tovább vele foglalkoznod, akkor el kell róla ismerned, hogy legalább annyira érti a dolgát, mint én. És ha nagyon őszinte vagy, akkor esetleg kicsit jobban, mint én. Szóval érdekes szituáció ez. Na de hát, jó, persze, tudom, az is van, amikor soha nem tudsz megfelelni a főnöködnek, hiába jobb, amit megcsináltál. Persze, ez is van, ismerős. Na de hát vannak azért hétköznapi dolgok is, szóval amikor anyuka megtanítja a lányát főzni, na de valamikor el kell jönni a pontnak, amikor egyedül hagyod a konyhába. És már kivonulsz, és hagyod, hogy szóval meg kell bízni benne, hogy meg jó lesz az az étel. Na, jó van. Szóval, ha egy kicsit még játszunk a gondolatba ezekkel a dolgokkal, akkor ugye a bizalom azt mondja, hogy minimum olyan eredményt fogok kapni, ami nekem megfelel. Ha munkáról van szó, akkor legalább olyan minőséget, mert tudom róla, hogy használni fogja azt a tudást, képességet, ami benne van azért, hogy ez az eredmény megszülessen. Mert ugyanis beosztottnál előfordul, hogy tudod róla, hogy meg tudná csinálni, de hát olyan lusta szegényem, hogy úgyse fogja megcsinálni. Hiába ütöm verem, hát... Na, szóval... Na de jó, hát ez volt a bevezető, ezt csak a gondolatébresztőnek szántam. én mennyire vagyok megbízható. Hívőként. Jézusnak van erre egy nagyon határozott útmutatása a hegyi beszédbe, a Máté 5-be, és azon belül is a 37. vers. Azt mondja, hogy ellenben a ti beszédetekben az igen legyen igen, a nem pedig nem. Ami pedig túlmegy ezen, az a gonosztól van. Ezt ma úgy mondanám, hogy igen, de. Szóval a de része az már nem tartozik hozzá. Ahogyba futottam bele, azt hiszem Vas Albert féle idézet keringet a neten, hogy ha megígéred valakinek, hogy ott vagy és mégsem, arra csak két okod lehet. Vagy ágyba fekvő beteg vagy, vagy meghaltál. Ugyanis, amit nem szoktunk végig gondolni. Szóval valakinek ellopod a kabátját, vissza tudod adni, ellopod a pénztárcáját, vissza tudod adni, még vastagabban, mint ahogy elloptad. De az idejét nem tudod visszaadni a másiknak. Na, oké, befejeztük ezt a hétköznapi gondolkodásmódot. Mennyire bízom Istenben? Mert hogy hívőként az, hogy mindenható, azzal nincs gond. Ezt el tudom hinni. Jó, persze, kell hozzá hit, de hát azért, hogy mondjam, tehát ez úgy adja magát. Na de vajon az én érdekembe használja a mindenhatóságát? Mert tudom, hogy megvan, de hogy az én érdekembe. Igen. Legyen a pozitív válasz. Na de mennyire bízom benne? Tudnom kell minden lépést, hogy hogy történik? Vagy rábízom, és a végeredményt elfogadom. Tudjuk, hogy ez volna az igazi. Szóval a mindenható mindenre képes, de vajon értem, használja-e mindezt. És azért itt már szabad gondolkodnunk egy kicsit. Ha azt nézem, hogy megérdemlem-e, akkor azt elfelejthetem. Ez esélytelen. Még egyszer hadd húzzam alá. Ha azt hiszed, hogy megérdemled, mert 100%-kal megnövekedett az ige időd, az ige tanulmányozásra fordított időd, és 150%-kal az ibában eltörtött időd, még mindig becsapod magadat. Kiérdemelni nem fogod, hogy Isten megmozduljon, érted? Lehet, hogy jobb leszel sok hívőnél, de ahhoz, hogy Istennek megfelelj, nagyon-nagyon-nagyon kevés leszel. Ószövetségi példa. Egyszerű mondok. Szóval elkövette a bűnt atyánk fia, nyakába veszi az egyéves bárányt, és viszi a paphoz. A pap akkor járt el törvényesen, ha megvizsgálta a bárányt. Nem a bűnöst. Az nem volt kérdés, mert azért hozta a bárányt, mert bűnös. Ezt tudta mindenki. Nem kellett elmagyarázni a papnak. A nagyon kíváncsi volt a pap, akkor legfeljebb megkérdezte, hogy miért, hogy milyen választ, nem tudjuk. De nem ez volt a lényeg. Tehát a törvény szerint a bárányt kellett megvizsgálni. Ha a bárány hib, épp, egyéves, hibátlan, akkor ráteszi a kezét, átteszi rá a bűnt, és az ártatlan meghal a bűnös helyett, az emberként meg elmehet, elfedeztetett a bűne. A mindenható Isten, az Atya, megvizsgálja a mi bárányunkat, Jézust, megállapítja, hogy a bárány hibátlan, ezért alkalmas az áldozatra, ott a Golgotai kereszt, ahol megtörtént ez az áldozat, tehát én igaz vagyok az ő szemébe. Na most, ha igaz vagyok a szemébe, és ő az édesapám, akkor miért ne mozdulna meg az én érdekemben? De akkor Jézus áldozatába kell bíznom, nem az én teljesítményembe. És akkor jön a kérdés, hogy és bízol ennyire Jézus áldozatába? Hát bízom benne, hogy a válasz igen. De ezt akkor tényleg le kell tisztázni, hogy akkor büntelen vagyok Isten előtt. Magyarul, szellemben kibejárkálhatok a mennyisbe is a földről. Nincs, ami elválasztana. És akkor nézhetjük a Jakab levelet, hogy igen hasznos az igaz ember buzgó könyörgése. Hát persze. Szóval, ha bízol Jézus áldozatában, akkor önkéntelenül úgy nyúlsz a Bibliához, hogy amit ott Isten kimondott, azt ő komolyan gondolja. Egyszer egy testvérünk ezt úgy fogalmazta meg, hogy Isten fekete-fehér. Én meg gondoltam magamban, hogy hát azért néhány szín, amit mégiscsak ő teremtett. De olyan szempontból, hogy amit kimond, azt komolyan gondolja, ilyen szempontból tényleg fekete-fehér. Tehát ha ő azt mondta, hogy nem hagylak el, akkor azt ő komolyan gondolja. Az, hogy te mit érzel, az egy dolog. De a mindenható Isten kimondott szava, az nem olyan erős, mint az érzéseid? Akkor baj van. És ez sima logika. Tehát, hogy mondjam, gondolkodásmód kérdés, hogy a másik kedvenc szavamat hozzam. Szóval ezek után, ha bízol a mindenható Istenben, akkor minden okod megvan az örömre, ugye? Az a baj, hogy emberként képesek vagyunk úgy gondolkodni, hogy hát nem vagyunk abban a helyzetben, hogy most örülhetnénk. Hát annyi minden bajunk van, de tényleg annyi. Van egy Pál apostol nevű emberke a Bibliában, elég sok levél származik a tollából az Új Szövetségben, ami ott föl van jegyezve. Írt a Filippieknek egy levelet. Maga a történet az Apcsel 16-ban van leírva, amikor a filippi gyülekezetet alapítja. Aki akarja, olvassa el, egy szép történet. Lényeg a lényeg, hogy börtönbe zárják őket. Ugye Pál és Silas? Kalodába. Belső börtönbe. És azt olvassuk, hogy éjfél tálba dicsérik Istent. Milyen helyzetben voltak? Jobb helyzetben voltak, mint én vagy te? Dicsérték Istent. A helyzetük az egy dolog volt. De nem a helyzetüktől tették függővé az örömüket. Ez a filippi gyülekezet alapítása, ez ilyen 50 tájékán lehetett, hozzáértő tesóink szerint, és maga a filippi levél az ilyen 54-55 telén keletkezhetett, ekkor Pál apostol Efézusban volt börtönbe, 50-55-ben, tehát 50-ben volt Filippibe, egy pár napot, és akkor nézzük a filippi levélben egy néhány ige verset. Szóval Filippi 2:17-18. Ugye börtönből írja, újfent. Ha valaki kíváncsi, hogy mit jegyzett fel, úgy saját bevallása szerint a 2 Korintus 11-ben van felsorolva, hogy hajótörés, ez az, amaz, néhány a fontosabbak. Szóval Filippi 2:17-18. Sőt, ha italáldozatul kijöntetem is a hitetekért, bemutatott áldozatban és szolgálatban, örülök, és együtt örülök mindnyájatokkal. De ugyanígy örüljetek ti is, és örüljetek velem. 2:28. Hamarabb elküldöm, tehát, itt Epafroditusról van szó, hogy viszont lássátok, és örüljetek, és én is kevésbé szomorkodjam, fogadjátok az Úrban teljes örömben, és becsüljétek meg az ilyeneket. Filippi 3:1. Egyébként pedig testvéreim, örüljetek az Úrban. Hogy ugyanazt írjam nektek, az engem nem fáraszt, titeket viszont megerősít. És akkor a jól ismert Filippi 4:4. Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Szóval, ha a helyzetet nézem, hát nem volt éppen rózsás Pál helyzete, amikor mindenkit, aki jobb helyzetben volt, mint ő, arra biztat, hogy örülj úgy, mint én. A helyzetétől függött az öröme. Néha beszoktuk csapni saját magunkat. Mégpedig azzal az egyszerű módszerrel, hogy van egy elvárásunk, hogy ezt kellene elérnünk, de jó magasra tesszük a lécet. És azt mondjuk, hogy na, ha az meg lenne, akkor tudnék örülni. Tudom, hát hívő vagyok, ha nem volna semmi bajom, hát persze, hogy örülnék. Hát elvégre hívő vagyok. Jézus kicsit másként beszélt erről, majd mindjárt olvasom az igi verseket hozzá. Ha kíváncsi vagy, hogy milyen a belső beállításod, akkor figyeld meg egyszer, hogy hogy imádkozol. Ezek, amiket föl fogok olvasni, teljesen kitalált dolgok, senkitől nem hallottam ilyet. Szóval, uram, hát olyan nagy nyomorúságom van, és minden erőködésem kulac, és annyi a kihívás, a környezetem meg tragikus, és annyi a teher, hogy alig bírom, de ez mind negatívum volt, ugye? Föltűnt. Nem azt mondtam, hogy nem tény. Pál apostol nem azt mondta, hogy nem vagyok börtönbe, csak azt mondta, hogy örüljetek. Nézzük meg ugyanezt, ha a másik oldal. Uram, hálás vagyok ezért, meg ezért. És köszönöm neked, hogy a kudarcaim ellenére szeretsz, és hogy nem hagysz a kudarcomba, és felemelsz, és tudlak dicsőíteni, és köszönöm, hogy a tragikus környezetem ellenére látom a gondoskodásodat, és segíts, hogy még jobban meglássam. És tudom, hogy a te oldaladon mindig meglátom a győzelmet. És köszönöm, és hálát adok. Jézusnak János 14.1. Nagyon jól ismert igevers. Ne nyugtalankodjék a te szívetek. Higgyetek Istenben, és higgyetek én bennem. De úgy tudsz igazán hinni, ha a bizalmat oda teszed mellé. János 16.33, megint egy jól ismert. Ezeket azért mondom nektek, hogy békességetek legyen én bennem. A világon nyomorúságotok van, de bízzatok, én legyőztem a világot. Muszáj megállni. János 16.33, tehát még nincs keresztre feszítés. Még nincs feltámadás. Még csak megyünk Getsemáné felé, amikor azt mondja Jézus, hogy bízzatok, én legyőztem a világot. Ő tudja, hogy az ő édesapja át fogja vinni a másik oldalra, mert bízik benne. Még nem volt lent a pokolba, még nem volt fel, minden előtte van. Azt mondja, figyeljetek, legyőztem a világot, nyugi. Szóval a bizalom, amiről beszélünk. Aztán van még egy tragédia, amikor nem a helyzetemtől teszem függővé az örömömet, hanem a dolgoktól. Azt mondom, hogy a helyzetem az tűrhető, nem vagyok még olyan öreg, tudok mozogni, de hát ez is hiányzik, meg az is, meg amaz is. És ha ez meg lenne, akkor persze. Habakuk 3. részében, 17., 18., 19. vers. Mert a függefák nem fognak virágozni, a szőlőtőkéken nem lesz gyümölcs, hiányozni fog az olajfák termése, a kertek sem teremnek se ennivalót, kivész a juh az akolból, és nem lesz marhadó az istálókban. De én vigadozni fogok az Úr előtt, örvendezek szabadító Istenem előtt, az Úr, az én Uram ad nekem erőt, és olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké, és a magaslatokon engedni. Kéne mondani ennek a haboknak, figyelj, valamit eltévesztettél. Hát ez egy abszolút éhínség. Éhhalál feleket. És azt mondja, hogy ez mindig az, ez tény. De én örülök az Úrban. Szóval, mi az örömöd alapja? Mind nyugszik? ha Jézus teszed, ha mindenhatót teszed az örömöd alapjává. Nehémiás 8.10. Nehémiás, ugye az is egy eléggé cikis időszak volt, fogságba való hazatérés, szomszéd nép támadása, stb. Nehémiás 8.10. Menjetek, egyetek kövért, és így adok édeset, és küldjetek belőle részt annak, akinek semmi nem készítetett, mert szent ez a nap, ami Urunknak, és ne bánkodjatok, mert az Úrnak öröme a ti erősségetek. Az előbb kihagytuk azt a szempontot, hogy Jézus milyen volt a földi életében. Ugye Jézus határozott céllal született a földre, jó, hát el kellett elni 30 évre, mire elkezdte ezt a szolgálatát, sok mindent megtanult az alatt. Zsidók 1.9 azt mondja nekünk Jézusról, hogy szeretted az igazságot és gyűlölted a gonoszságot, ezért kent fel téged Istened, a te Istened örömolajával társaid fölé. Ha Krisztusba vagy, már pedig le hívőként Krisztusba vagy, akkor fel vagy kenve az örömolajával. De mondhatnánk, hogy akkor hétköznapi életben ez hogy néz ki? Lukács 10.21. Abban az órában így újongott Jézus a Szent Szellem által, magasztallak, Atyám, menj és föld ura azért, mert elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek előtt, és felfedted a kisgyermekeknek. Igen, Atyám, így láttad jónak. Előjött a kisgyermekeknek szó. Szóval amikor azt mondja az ige, hogy legyetek olyanok, mint a kisgyerekek, az azt jelenti, hogy bíz annyira a mennyei édesapádba, mint ahogy az artista fia bízott az apjában. Nem azon gondolkodott, hogy átérünk vagy sem. Neki ez természetes volt, hát az apjáról van szó. Még biztatás. Kolossé 2.7-ben. Gyökerezzetek meg és épüljetek fel ő benne, mármint Jézusban, erősödjetek meg a hit által, amint tanultátok, és hálaadásatok legyen egyre bőségesebb. Hogy ezt hogy tudod elérni? Mert ugye az volna a lényeg, és ezt most kivételesen az egyszerű fordításból olvasom a Filippi levélből, tehát a Filippi 4.8 az egyszerű fordításból. Végül, testvéreim, azokon a dolgokon gondolkodjatok, amelyek igazak, dicséretre méltók, igazságosak, tisztességesek, szépek, tiszteletre méltók, kiválók és dicséretesek. Szóval, annak, ahol a hétköznapi életedet éled, hogy ott vagy, annak oka van. Ez nem kifogás arra, hogy ne legyen örömöd. És erre nincs mentségünk. Ez mindannyiunkra igaz. Szóval, ha bízol Istenben, már pedig ha nem bízol, akkor meg kell kérdőjelezni a hívő mi voltodat és az örök életedet. Mert nem a te érdemed lesz, hanem a kereszthalál érdeme lesz, hogy bemehetsz az örök életre. Vagy hogy bementél, mert aki már bemerítkezett, az már túl van ezen a lépésem. Szóval bízol. De ha bízol benne, akkor mi rabolja el az örömödet? Még az Ézsaiásból hadd olvassak fel egy igeverset, az Ézsaiás 61. tizedik verset. Még van egy jó csomó, de azokat most kihagyom. Ézsaiás 61.10. Nagy örömöm telik az Úrban, víg örömre indít Istenem, mert az üdvösség ruhájába öltöztetett, az igazság palástját terítette rám, mint a vőlegény, aki fölteszi a fejdíszt, vagy mennyasszony, aki fölrakja az ékszeret. Az üdvösség és az igazság. Erről beszéltünk. Ezt a kettőt megkaptad Jézusba. Akkor örülj! Miért nyiglődök ennyit ma délelőtt az örömön? Egy örömteli ember környezetében jó lenni. Egy szomorkodó, megkeseredett emberre nem vágynak mások sem. Ha mi nem tudjuk embertársaink közé bevinni az örömet, a békességet, hát bocs, akkor hívhatunk, akit akarunk ide. Azt mondja, hogy szomorúság, a keserűség van nekem is bőven. Befejezésül a Zsoltár 34:20-at. Ez azért érdekes, mert ha megfigyeltétek, soha egyszer nem hangzott el az, hogy a hívő embernek problémamentes az élete. És semmi baja nincs. Erről nem volt szó. Csak arról volt szó, hogy a sok minden baj és gond közepette, örülök az Úrban. Zsoltárok 34:20. Sokba éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr. Amen. Álljunk fel és imádkozzunk.